élet találkozó 2015. szeptember 4-e. Gyönyörködj!
Egy szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik hallgattok és néztek bennünket határoinkon innen és túl. És most csak jó hírem van, mert itt van Sanyi, és itt van Pásztor Feri is, aki rázza a fejét. Már hogy nem akar beszélni. De én most nem fogok beszélni, úgy értem, fogok egy kicsit, hogy, mert van egy bejelentésem, hogy, ja várjatok, először is itt van két fiatalember Mezőpanitból. Sziasztok, srácok! Meg egy másik fiatalember Adáról, Szerbiából, aki ide költözött bibliaiskolába. Zoli is Mezőpanitról, illetve Sepsi Szentgyörgyi gyülekezet oszlopos tagjaként érkezett ide, és ő is itt folytatja a bibliaiskolás tanulmányait, úgyhogy Isten hozott benneteket. Aztán itt van Anikó Debrecenből, Pásztor Feriék pedig nem tudom a világ melyik részéről most éppen. Városmajor utcából, hát ez kevésbé romantikus, de nem egyébként jó hely a Városmajor is. És nagyon örülünk, hogy itt van Sanyi. És nekem ez egy mindig óriási megkönnyebbülés. De lenne egy bejelentés. Talán két hete voltunk Zentán, vagy hogy volt? Múlt hét volt? Hogy volt? Két hete. Oké, már nagyon megy az idő, és nem tudom számon tartani. Két hete voltunk Zentán, és nagyon jó három napunk volt. Volt egy visszavalósághoz előadás, 43-an jöttek el, ez egy valóságos csoda volt. És várunk vissza benneteket. Pásztor Kornéa megkért, hogy adjam át, hogy megy Szabadkára, most szombaton, és akik Szabadkáról voltatok, fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, tudtok vele találkozni. Az e-mail címe minden kisbetűvel p.balaskornea@gmail.com. Erre az e-mail címre tudtok neki írni, hogyha szeretnétek vele találkozni, de egyébként ő szeretne egy állandó befektetést ott zentai központtal, úgyhogy én is megyek havonta egyszer, és hogyha szeretnétek a Bibliáról beszélgetni, velünk találkozni, egy kicsit bandázni, akkor Zentán minden szombaton megtaláltok bennünket, és hogyha Csókán laksz, vagy Szabadkán, vagy Adán, vagy Török Kanizsán, vagy Magyar Kanizsán, vagy ott a vonzás körzetében, akkor gyere, szeretettel várunk, és legyünk közösségben. És erre az e-mail címre tudtok írni. És igazából nekem csak ennyi lett volna a feladatom. Igen, végül csak egy perce beszéltünk róla. Változik az eredményes élet találkozónak az időpontja, és ezt megint csak azért én mondom be, mert a népszerűtlen dolgok általában az én feladatom, így egyeztünk meg Sanyival. Most, hogy az egyháztörténelmi órát ketten tanítjuk Pásztor Bendegúzzal, így azt mondta, hogy az egész óra a tied, én csak a vendégelőadó vagyok, és ez egy picit így mondtam, hogy mekkora megtiszteltetés, de jó, de aztán rájöttem, hogy ez azt jelenti, hogy az összes adminisztráció az enyém, a dolgozatok megiratása és a kiavítását. Na mindegy, nem, azért hálás vagyok. Szóval az eredményes élet találkozó, az 12 éve most már, péntek reggel 8-kor kezdődött, és akkor tartottam 9:30-ig, körülbelül, vagy 9-ig. És most ez módosulni fog azért, mert Sanyinak van este egy órája, szeretném reklámozni, Zsoltárok és bölcsességi írások. Hánykor kezdődik? 7:30-as kezdettel itt a Közép-Európai Teológiai Akadémián, Golgota utca 3. Ne hagyjátok ki, két vagy három éve volt Sanyinak ez az órája, és emlékszem, hogy a tolmács ájuldozott, miközben tolmácsolta, de valamennyien hihetetlen volt. Úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyjátok ki, ha tudtok, gyertek és iratkozzatok be. Ne azért, hogy most így a Ketának legyetek a diákjai, bár az se egy rossz dolog, hogy hallgassátok meg ezt az órát, ezt nagy szeretettel ajánlom, ez egyik legjobb órán volt az 5 év alatt. Úgyhogy, és Sanyinak sok lenne az, hogy reggel is jön, meg este is jön, az egész napja egész napját elvenni. Úgyhogy azt találta ki, hogy fél öttől fél hatig lesz délután az eredményes élet találkozó. Úgyhogy egészségedre, Petya. Úgyhogy ez az időpont átcsúszna reggel 8-ról délután fél ötre. Fél öttől fél hatig. Igen, köszönöm. Petya segített, hogy az internetes letöltési időpontok nem változnak. Oké, szóval, ha megengeditek, akkor még imádkozzunk egyet, mert így valahogy ezt a szétcsúszott reggelt lehetne kompenzálni. És mennyei atyánk, köszönjük ezt a reggelt. Köszönjük az üzeneteket, amiket te adsz nekünk a Szentírásból. Köszönjük, hogy tanulhatjuk, hogy taníthatjuk. Köszönjük, hogy mindezt szabadon tehetjük, hogy lehet Bibliánk, ez nagy dolog. Az a történelem folyamán nem mindig volt ennyire egyértelmű, és hadd mondjam el, hogy a világ nagy részén most sem az. Adj nekünk bölcsességet ezekben a nagyon zavaros időkben. Bátoríts bennünket akkor, amikor azt szeretné mindenki, hogy féljünk. Add, hogy józanok lehessünk, hogy meg tudjuk ítélni a dolgokat, és annak lássuk a történéseket, amik. Köszönjük, hogy adtál nekünk bölcsességet erre a te szellemed által és az írások által. Kiemeltél ebből a káoszból, ami a világképek és az általános gondolkodás területén uralkodik. Köszönjük, hogy nem pusztán egy vallást adtál nekünk. Köszönjük az életedet, Jézus. És kérünk, hogy taníts minket ma reggel is. Kent fel Sanyit, így szoktuk mondani. És áldj meg bennünket rajta keresztül, taníts minket. Te drága nevedbe, Jézus Krisztus. Amen.
Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy bemutathatok nektek egy ámulatos férfiút. Én amikor találkoztam az Úrral, és elkezdtem járni ide ebbe a közösségbe, Magyarországi Biblia Szól Egyházba, és aztán Biblia iskolába ilyen elvetemű dolgokat csináltam még régen, egy szolgálatnak is részévé lettem, mégpedig Paks városába, és hány évig, tizen évig jártunk minden vasárnap reggel Paksra. És ennek a szolgálatnak volt egy vezetője, akinek én a szárny segédje voltam, és ez egy óriási áldás volt, és ő most itt van, úgyhogy nem kis kényszerítéssel, de sikerült rávenni, hogy egy gondolatot megosszon velünk, Pásztor Mátyás Ferenc.
Jó ferek vagytok, mert kávémat sem tudom meginni nyugodtan. Jó időszak volt, amikor lejártunk. Én valahogy azokra a beszélgetésekre emlékszem, amit a kocsiban intéztünk. Nagyon érdekesek voltak, bár az mindig zavart, hogy te neked sokkal hamarabb meleged volt, mint nekem. És valahogy ez maradt meg, hogy az a srác, aki húzogatja az ablakot. De utána úgy azért tényleg így mélyebbre mentünk ennél. Az emlékeimben vakarászom, hogy amikor, tehát apám zenész volt, és jártak hozzánk zenészek. Volt köztük, nem tudom mennyire ismerős a név, Felkai Miklós. Egy olyan ember volt, aki, hogyha beült a társaságok, mindenki ráfigyelt. És nagyon tetszett fiatalként, ahogy viselkedik, ahogy megjelenik. És hát iszonyatosan tetszett, ahogy játszott. És kérdeztem tőle, hogy honnan szeded ezt a stílust, mert hát ez nekünk nagyon új volt. És azt mondta, hogy figyelj, a stílus az, az te vagy, és a stílus úgy alakul ki, hogy ami tetszik, azt ellopod. Ami tetszik, azt ellopod. Tehát szétnézem, és ami neked tetszik, innen is egy kicsit olyan, hogy összeszeded. Így alakul ki a rendelkezés ráálló eszközökből, azt használod, ami úgy érzed, hogy a tied, amivel tudsz azonosulni, és ebből alakul ki a te stílusod. És akkor ezen így gondolkoztam, hogy a mi stílusunk hogyan alakul ki. Mire nézünk? Miből válogatunk? Mire mondjuk azt, hogy ez az enyém? És ez az enyém. Tényleg úgy értem, hogy megragadom, és nekem erre szükségem van. Nem engedem el. És a világban vannak érdekes dolgok, amire azt mondom, hogy nekem kell. De mennyivel inkább a kereszténységben, a kipróbált értékekben. Tehát, hogyha tényleg azt mondaná valaki, bemész egy szobába, és szedd össze azokat a dolgokat, amik igazán értékesek, akkor miket vinnél el? Nyilván azt, ami régi, ami értékes, ami nem ötletszerűen eldöntöm, hanem az, ami kipróbált érték. Én úgy vagyok ezzel, hogy ezt egy picit tovább viszem, hogy az, amiben úgy tudok gyönyörködni. Tehát hiába mondják nekem, hogy figyelj, ez egy Picasso kép, és én senkit nem akarok leszólni, aki a Picasso-t szereti, de én nem szeretem. Jártunk egyszer a Louvre-ba, és volt ott egy Picasso kiállítás, senki nem állt előtte. Mindenhol máshol így kellett elmenni, de Picasso kiállítás előtt senki nem állt. Abban nem tudok gyönyörködni. Lázadó volt egy kicsit az űrge egyébként, nem nincs ezzel semmi baj. Úgy értem a lázadással, erről is beszélhetnénk egyszer, hogy a lázadás az jó dolog. Ádám és Éva tettek. És milyen jó az eredmény ma, nem a paradicsomot várjuk, hanem a mennyet. Tehát a végén azért csak jól jöttünk ki belőle, jó dolog az.
Érdekes.
Tehát Isten így jóra fordít mindent, nem? Tehát legyél inkább hideg vagy meleg, és ne legyél langyos, erre akartam kiukadni. Na mindegy, miben gyönyörködök? És akkor vannak olyan képek, hogy tudod, így leülsz, fáradt vagy, és csak így nézed, és ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. És csak így gyönyörködsz benne. És aki fél óra után mondja a feleségem, hogy menjünk már, de nézd meg azt, hogy van megfestve az a részlet, az, és gyönyörködsz benne. És mi miben gyönyörködünk? Mert ugye nem mindig egy képbe gyönyörködünk. Miben gyönyörködünk? És mi a valóságba gyönyörködünk, a valóságnak egy olyan szintjébe, amit ugye nem látunk, de megjelenik előttünk, az Atya megjelentette előttünk, mi gyönyörködhetünk az Úrban. Egyébként az Atya az Új Szövetségben kétszer szólalt meg, egyszer Máté 3.17-ben és egyszer 17.5-ben, azt mondta, hogy ez az én szerelmetes fiam, ő benne gyönyörködöm, illetve a Színeváltozás hegyén úgy mondta, hogy őt hallgassátok. De kétszer mondta, hogy ő benne gyönyörködöm. Tehát kétszer szólalt meg az Atya, és mind a kétszer azt mondta el nekünk, hogy ő a fiúban gyönyörködik. Hát, ha ő gyönyörködik benne, akkor én is gyönyörködöm. Tehát miből válogatom össze a stílusomat? Abból, amiben tényleg gyönyörködöm. Nézem a fiút, gyönyörködöm benne, és olyan akarok lenni. Úgy akarok változni. Úgy változtat engem az Úr, hogy elém rak valami gyönyörűt, elém rak valami tökéleteset. Előttem van a fiú, aki egy tökéletes jellem. És én minden nap nézhetem. Tényleg gyönyörködhetem abban, amit ő csinált. És engem az ütött melbe a következő gondolat, hogy miben gyönyörködik a fiú. És bármilyen furcsa, ő bennünk gyönyörködik. Azért ez nekem nagyon furcsa. Van egy érzékcsalódás, akkor mégsem tökéletes, de nem. Ő azt mondja, hogy te tökéletes vagy. Én mondom, hogy tökéletes vagy. És benned gyönyörködöm. Te vagy a mennyasszony. És a mennyasszonynak tényleg nincs más dolga, mint gyönyörködni a vőlegénybe. A mennyasszonynak tényleg nincs más dolga, csak várni a vőlegényt. Ez a mi dolgunk. Várni a vőlegényt, gondolkozni róla. Milyen egy mennyasszony ül a... Hát én így képzelem, de hát biztos nem ilyen, de ül a szobában, és várja, hogy mikor jön el érte a vőlegény. És a szemében már tényleg már fehér ló megjelenik, már a felhőkön jön a vőlegény. És egy picit ilyennek kéne lennünk. Tehát így megyünk az utcán, rugdossuk a portot, már itt is egy bevándorló, meg itt is egy mit tudom én adó, meg itt is egy valami, ami kormány, meg, és mindenen tudunk már vacakolni. Nem tudjuk felemelni a szemünket a vőlegényre. Nem tudjuk őt úgy várni, hogy az tényleg megváltoztasson belülről minket. És persze a világban is vannak dolgok, amiben lehet gyönyörködni. A világban is van szeretet. Tényleg. Klubokban is van szeretet. Homoszexuálisok is szeretik egymást. Nem? Annyiféle szeretet van. Imádom a munkámat. Annyiféle szeretet van a világban. Nem érdekel. Én a tökéletes szeretetet látom. Az első szeretetet látom. Van még egy gondolatom ezzel a mennyasszony vőlegényképpel kapcsolatban. 22 éve volt az esküvőnk. Fogalma sincs, hogy mi volt a menü. Egyszerűen nem tudom, mi volt a menü. Azt sem tudom, hányan voltak. Tényleg nem tudom. Még arra sem, hogy emlékszem, hogy kik voltak. A legfontosabb, hogy 10 ember fel tudok sorolni. Többi nem tudom, hogy kik voltak ott. Annyira másra koncentráltam. De arra emlékszem, amikor a feleségem megjelent az ajtóban. Arra emlékszem arra a ruhára. Azt úgy kapta valakitől, és ez nem egy ilyen műanyag ruha volt, hanem egy ilyen igazi régi, kézzel kötött csipke ruha volt. Egy tényleg igazi régi ruha volt. És az, ahogy odajött, arra a tekintetre emlékszem. De a többi részre nem, valahogy kimaradt. Emlékszem arra a dalra, amíg ott voltunk, és csak tényleg így egy csoda volt. Ezekre emlékszem. Mert ebbe gyönyörködtem. De hogy annyi részlet elvonja a figyelmünket, ami teljesen felesleges. Hogy a lényeget lássuk már meg, és gyönyörködjünk benne. És az atya sem mond más, csak fiam, most már fiam vagy. Gyönyörködj te is. Legyen ez a stílusod, legyen ez a mindennapod, legyen ez a gyakorlatod. És finoman, szépen változni fogsz. Nem kell használnom vasvesszőt, nem kell beszélnem semmiről, csak látod a tökéletest, és minden működni fog. Vedd le azt a tekinteted a részletekről, nem érdekes, el fogod felejteni. Figyelj az első szerelemre. Szeretetet szoktunk mondani, de ez már szerelem. És figyelj a vőlegényre, mert ez a lényeg. Oké? Isten áldjon titeket. Ámen.
Hát nagyon köszönjük. Rómaiakhoz írt levél, 4. fejezet. Ábrahám. Még jó, hogy hagytad magad megnyőzni. Micsoda gondolat. Tű, stílusunk. Mire figyelünk? Mit válogatok össze magamnak? Micsoda gondolat. Ha rosszul válogatsz, rosszul élsz. Tű. Válogass jól. Azt a... Úgyhogy az 5. fejezet végével fejeztük be, ha jól emlékszem, legutóbb, és ugye haladunk visszafelé. A 4. fejezetnél tartunk, ami egy illusztráció. Úgyhogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy áld meg
ezeket a gondolatokat, szavakat. Hadd gyönyörködjünk benned a te igédben, abban, amit te mondtál, magyarázd nekünk. Tedd világossá a te országodat, a te királyságodat, a rendet, amiben élet van, azt, ahogyan te működsz, ahogy a dolgok tényleg vannak. Söpörd el a vallást, ébreszt fel a hitet. Te drága nevedben, Jézus. Amen. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami atyánk teszt szerint? Egy nagyon jó kérdés. Eleve a kérdést sem értem, azért jobb megnézni. Hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy Ábrahám ugye a zsidók atya. Ő az? Igen. Neki szólt az az ígéret, hogy belőle egy nagy nép származik. És tényleg belőle származott az egész zsidó nemzetség, és ugye az Ószövetségben zsidók meg voltak róla győződve, hogy a hit egyedül az övék, mert övék a törvény, övék Isten, övék minden. És hát ugye az új szövetségi kor előtt, Jézus Krisztus előtt a törvény korában éltünk, ahol Isten rendelkezéseket adott az embernek, amiket be kellett tartania, ha azokat betartották, elfogadottak voltak, ha nem tartották be, akkor jaj nekik. Ez egy rendszer, a törvény rendszere. Ahogy római levelet olvastuk, erről sokat beszéltünk. A törvény nem csak egy szabály, hanem egy elv. Az elv pedig az, hogy egy szabály betartása, vagy elvétése alapján, vagy elfogadott, vagy visszautasított. Mondjatok nekem helyeket, ahol abszolút a törvény működik, a törvény hat. Iskola. Törvény. Az törvény. Munkahely. Törvény. Bíróság. Törvény. Hogy? Kressz. Közlekedés. Kressz. Törvény. Család. Ott már billegetjük. Reméljük, hogy a családban nem. Bár sokszor igen. Törvény. De egy szerető családban ott talán nem, ugye? Ott lehet, hogy nem. Ott van olyan, hogy el vagy fogadva, akkor is, ha béna vagy. Wow. Melyik tetszik jobban? Melyiket szeretjük jobban? Igazából mindegy, melyiket szeretjük. A kérdés, hogy Isten melyiket élteti. Isten vajon törvény, vagy család? Szeretet, irgalom, kegyelem, vagy törvény? Melyik? Isten melyik? És hát, hogyha tartalánk egy közvéleménykutatást az utcán, szerintem 100-ból 99-en mondanák, hogy Isten törvény. És ezt értjük. Nem tudom, hogy miért értjük, de értjük. Azt gondolom, hogy a legtöbb vallás a kereszténység vallásával együtt elsőre kívülről törvénynek tűnik. Vagy inkább mondom úgy, hogy a képviselői, és inkább így mondom, ez jó, ez kicsit fájni is fog, de azért ez így jó. A képviselői a legtöbb vallásnak, leginkább a kereszténységnek, törvényt csináltak belőle. Ehhez mit szóltok? Nem tudjuk, hogy a képviselők helyesen képviselték-e azt a vallást. De amit mutatnak, amit ők éreztetnek, amit tanítottak, amit képviselnek, amit ők csináltak belőle, az törvény. Az törvény. Az törvény. Nem csoda, hogy mindenki azt hiszi, hogy Isten egyenlő törvény. És aztán, amikor elkezded a Bibliát olvasni, egy csomó olyan szöveget találsz, ami valahogy így nem illik oda. Így kilóg a kontextusból. 10 parancsolatot azt értem. Ott törvény. Meg a bácsit, aki fát gyűjtött szombaton, azt meg kell kövezni. Ezt értem, ez a törvény. Szigorú törvény, egy kicsit, de tiszta, világos törvény. De aztán van egy csomó rész a Bibliában, az Ószövetségben, meg az Új Szövetségben is, ami így kilóg a sorból. De nem illik oda. Hát másról beszél. Hát miről beszél? Mit mond? És pont római levél, az pedig aztán azt, én azt kivágnám a Bibliából, az egészet, mind a nem tudom hány oldalában. Kész, kim van, meg van oldva, nincs konfliktus. Mert az meg, minthogyha pont az ellenkezőjéről beszélne. Minthogyha egy egész levél, és aztán ha a többit olvasod, az is, azt magyarázná, hogy tökre nem értitek. Tök
Egyáltalán nem értitek. Teljesen. Nem értitek. Hagy magyarázzam el, hogy ez hogy van igazán. Elmagyarázhatom, hogy hogy van igazán. És hozzá kéne olvasnunk Galata levelet, mert lehet, hogy meg is csináljuk. De Pál fölteszi a kérdést, hogy a mi atyánk, akiből az egész zsidó nemzetség származik, akit ti héberek, a törvény imádói, a törvény hordozói, a törvénnyel büszkélkedők, mind tiszteltek. Ő a mi ősatyánk, és ti a törvény hordozói, büszkén emelitek föl tekinteteteket a jövő felé, tudva, hogy Ábrahám atyánk a múltunk. Ez jó? Ő rá hivatkozik, ő tekintélyes ember. A törvényt imádók között, a zsidók között. És most legyenek a zsidók a törvény, mert hozzájuk beszél. Vagy részben hozzájuk, mert ez a római levél fordítva, igen. Ez a jó a telefonban, hogy bármerre forgatod, mindig jó. Oké, mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a mi atyánk, test szerint? A test szerint mit jelent? Hát jelenti ezt, hogy a törvény alapján. Mert a törvényt csak a test tudja betölteni. Melyik test? Hát melyik? Hát az enyém. Hát egyetem, mire gondolsz? Állj oda! Hát az testben sem, odaálltam. Odaálltam, megdicsérnek. Állj oda, azt nem állok oda, hanem elkóvájgok, kapok a nyaklevest. Mert nem azt csináltam, amit kell. Ezt jelenti a test szerint. Mit ért el Ábrahám azzal, amit csinált? Így is lehetne a kérdést fordítani. Jó kérdés. Nem? Ez egy jó kérdés. Te felszoktad tenni? Te mit értél el Isten előtt azzal, amit csináltál? Mit? Sorold. És persze, van egy fikciód róla. Paksra jártam szolgálni. 10 évig. Paksra. Szolgálni. Pásztor Mátyás Ferenccel. 10 évig. Én. Paksra. És van egy li, van a hős tetteimnek egy listája. Érted? Amikhez én a fikciómban különféle érdemeket csatolok az Úrnál. Azért a mindenhatónál van egy hosszú lista Sanyi hős tetteiről, amely lásd érdemek sorait hozta létre itt az örökké valóságban, és majd ha jön, megtiszteltetés lesz nekem az atyának átadni Sanyinak a 10 éves paksi szolgálat érdemeit. Van egy ilyen fikciónk. Kérdezlek téged, hogy te mit értél el test szerint az atyánál? És nagyon sokan azt gondolják, hogy hát elég sokat. Elég sokat. De én azt javaslom, hogy menj biztosra. Nézz utána annak, hogy az a... Valahogy próbálj, hívd föl telefonon. Próbálj rájönni, hogy az érdemlista létezik-e. Az szerint, amit test szerint csináltál. És aztán... Arra is bátorítalak, hogy próbáld megtalálni a paragrafust az igében, amely bátorít erre a gondolkodásmódra. És ha megtaláltad, akkor szólj nekem is. Mert itt Pál ezt kérdezi, mit mondunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi atyánk test szerint? Második. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekednie. Ezt értjük? Ha Ábrahám, aki Isten előtt nem volt igaz, mert bűnös volt, épp úgy, mint Ádám és Éva a bukás után, bűnös volt a saját tettei alapján, csak olvasd el a sztoriát, egyértelmű dokumentált bizonyítékok vannak róla, hogy hazudott, hogy ez együtt most eszembe, amikor a feleségét a húgának mondta, mert félt. Ja, félt, az is bűn, igaz? Ez ciki, isteni, még félni se szabad. Tehát, ha ő a saját bűnét le tudta mosni a kezéről, cselekedetekkel, tehát ha tudott olyat tenni, amivel megigazította önmagát, akkor lenne mivel dicsekednie. Akkor mondhatná azt, hogy nézzetek, ide ügyes vagyok. De rögtön a következő mondatrész azt mondja, hogy de nem Isten előtt. Azt mondja, hogy Istenhez még ezzel sem mehetne. Vajon miért nem? Lehet, hogy azért, mert Isten egészen másképp gondolkozik. Őt nem hagyják meg a mi tetteink. És nyilván az egész feltételes módban hangzott. Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, ez feltételes mód, van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és ezt ő igazságul számította be neki. És ez egy másik rendszer. A hit az a nem látható valóság létéről való meggyőződés. Valamiről, ami tőlem függetlenül létezik. Ábrahám hit valamiben. Ábrahám nagy dobása az volt, hogy rájött valamire, ami van tőle függetlenül. Ezt értitek? Ábrahám nagy dobása nem az volt, amit csinált, hanem az, amire rájött. Ő rájött valamire. És amire rájött, az megoldás értékű volt. És ő erre rábízta magát. Hitt benne. Elfogadta. És hát mindjárt fogjuk olvasni, ő arra jött rá, hogy Isten ingyen megigazítja azt, aki hisz. Rájött arra a valóságra, hogy Isten nem törvény. Isten nem törvény. Isten nem törvény. Ő rájött. Hitt. És ezt a hitet, hogy ő hitt, ezt Isten igazságnak számította be neki. Azt mondta, hogy figyelj, itt senki sem cselekszik. Itt senki sem változtat meg igazán semmit, csak én. Én vagyok Isten. Én vagyok az, aki szól és lesz. Én vagyok az, aki a szavammal fenntartom a mindenséget. Én vagyok az egyetlen, akinek a cselekedetei számítanak. Akinek a tettei metafizikailag és szellemileg az igazság szolgáltatás, az igazság szintjén számítanak. Az én tetteim számítanak egyedül, Istené. Úgyhogy csak az lehet megoldás, amit én teszek vagy tettem. Ábrahám, érted ezt? A te részed a szabadságban van. A te részed abban van, hogy mit választasz. Hogy mit választasz. Hogy mit veszel észre. Mert ha választod azt, hogy a saját tetteid alapján próbálsz meg megigazulni, akkor egy lehetetlen küldetésbe kezdesz. Indíthatod a zenét, nem tudom eldudolni, de mindenkinek megszólalt a fejében, csak a te sztorid nem lesz happy end. Mert nem lehetetlen sikert alatni. A másik oldalon meg ott van az, amit én teszek, lennék képes tenni, megtettem, vagy meg fogok tenni, mindegy, az meg valódi, valóban számít, és vajon te elfogadod-e ezt? Mert szabad vagy. Az ember szabad akarattal bír. Értitek? Miért nem úgy van, hogy figyelj, Isten, mit szórakozol itt velünk? Miért kell minket belebonyolítani ebbe az egészbe? Mondd meg, hogy van, csináld meg, és kész. És ő részben így csinálta, de közbeiktatta a te választásodat. Hogy én megcsináltam, nem kértem tőled engedélyt, de hogy te miben bízol, ahogy Pásztor Feri mondta, hogy te mit gyűjtesz össze magadnak. Mondhatnám úgy is, hogy miben gyönyörködsz. De ő nem is megy ilyen messzire, hogy miben hiszel, mi az, amit elfogadsz rád érvényes valóságnak, az a te döntésed. Ezt jelenti szabadnak lenni, szabad akarattal bírni. És én azt gondolom, hogy embernek lenni legvégső soron ez, Isten képére, szabad akarattal. És tudom, hogy sok keresztény filozófus, vagy vallási vezető, vagy most nem tudom milyen szavakat használják, sok keresztény nem hisz a szabad akaratban. Mert predestinációban hisz, eleve elrendelésben, ahol a szabad akarat csak egy illúzió. És ebben most nem akarok belemenni, majd lehet, hogy belemegyünk, én nem hiszek benne. Én nem hiszek benne. Mert ha nincs szabad akarat, ha eleve elrendelés létezik, amely nem az, ahogy mi mondjuk, hogy Isten eleve eldöntötte, hogy azok fognak üdvözülni, akik hisznek, és nem azok, akik erősebben csavarják Isten kezét, és így a tetteikkel rákényszerítik arra, hogy valami más csináljon, mint amit ő eleve akart, ilyen nincs, hanem olyan van, hogy az van, amit én akarok, de én azt akarom, hogy üdvözüljön mindenki, aki hisz abban, amit én tettem. Aki gyönyörködik a fiúban. Én ezt eldöntöttem. És nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én könyörülök, akin könyörülök. És irgalmazok, akinek irgalmazok. És én annak könyörülök, aki hisz. Mit szóltok ehhez? Én így döntöttem. És én eleve tudom, hogy kik fognak hinni. Eleve ismertem, eleve elhívtam, eleve kiválasztottam. De ebben az idő felettiségem van, nem az, hogy én elrendeltem bárkit mennyire vagy pokolra. Tadá! Mert ha az eleve elrendelésnek az a szintje igaz, hogy Isten eleve elrendel embereket kárhozatra vagy üdvösségre, akkor nekem nem magyaráz. Akkor az én egyszerű, tiszta logikám szerint Isten gonosz. Ennyi. Ja, Sanyi, hogy mondhatsz ilyet? Egyszerű logika. Az a logika, amit ő állított föl. A teremtett világ rendjében ott van az okokozati összefüggés. És hogy az okokozati láncban nincs szakadás, és az okokozati lánc egyenesen visszavezet a pokoltól Istenig, akkor Isten gonosz. Akkor Isten eleve pokolra küldött embereket. És a saját törvényében azt mondja, hogy aki tehetne jót, de nem teszi, mi az annak? Bűne. Megmenthette volna azt az embert Isten, aki pokolra jutott? Ha ő az, aki dönt a felett, hogy ki jut pokolra és ki nem, megmenthette volna? Igen? De nem tette. Miért? Mert gonosz. De akik az eleve elrendelésben hisznek, nem logikusak ennyire. Ezt így nem gondolják végig, vagy ha végig gondolják, valahogy kibújnak alóla, de csalnak. Nem lehet kibújni alóla. Nem hiszek benne. Ha tudsz olyan logikát, miszerint Isten pokolra küld valakit, és közben nem gonosz, magyarázd el. Akit én legutoljára kérdeztem, nagyon tisztelem egyébként, és hiszem, hogy a Biblia tudása messze megharadja az enyémet, de erre az volt a válasz, hogy isteni titok. Rejtély. Valami, ami a mi szintünkön nem érthető. Jó, de ha a magyarázatok közül van olyan, ami érthető is, és teljes összhangban van az igével, miért nem azt választjuk? Nem? Úgyhogy én hiszek a szabad akaratban. Úgyhogy mit ért el Ábrahám test szerint? Mert hogyha cselekedetekből igazult volna meg, lenne mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De hit Ábrahám, és a hitét Isten igazságnak fogadta el. Isten megtette, amit megtett, de tőlünk választást vár. Mit gyűjtesz össze magadnak? Miben hiszel? Úgyhogy nézzük. Ez is forradalmi, nem? Ez mintha rendszerváltás lenne. Rögtön itt az elején. És aztán magyarázza is, figyelj. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és ezt ő igazságul számította be neki. Negyedik vers, aki munkálkodik, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem tartozás szerint. Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul. És ő itt nagyon tisztán és világosan szembeállítja azt a két rendszert, a törvényt és a hitet. Ez két külön rendszer, és összeegyezhetetlen a kettő. Ezt mondja itt. Aki munkálkodik, annak a bért nem kegyelemből, a kegyelem ajándékot jelent, meg nem érdemelt jó téteményt. Annak a bért nem kegyelemből számítják, mert ő megérdemli, igaz? Itt mondja, hanem tartozás szerint. Aki munkálkodik, aki a tettei alapján vár megigazulást, az bért kap, bérre számít, nem ajándékra, bérre. Van egy követelés a törvényben, amit én ha teljesítek, akkor Isten tartozik nekem. Tartozik. Eladósodott az öreg nálam. Hiteleztem. Paks, 10 év, paks. Nem tudjátok, hogy ez mit jelent. Pásztor Ferivel. Az ablakot se lehetett letekerni. 10 év plusz. Uram, jövök. Érted? Egy egész más lelkület, egy más világ. Tűnődöm rajta, hányan élnek ebben a világban, akiknek a kis ökle görcsbe szorul a zsebében, és azt mondja, hogy az Úr sokkal tartozik nekem, és fogy a türelmem, mert kicsit kevés az áldás. Sok volt a munka, de kicsit kevés az áldás. De én nagy lelkű vagyok, még engedek neki. Egész más világba csöppent, egész más szívet hoz létre, mert aki munkálkodik, az nem ajándékot vár, hanem az követel, annak tartoznak. Ez a törvény rendszere. Értitek? Értitek? Az nem család. A gyerek részéről sem család. Nem család. Ahol törvény van, hiszem, nincs kapcsolat. Ahol törvény van, hiszem, ott halál van. Elválasztódás. Elválaszt a követelőzés, vagy elválaszt a bűntudat, mert nem tudtam megcsinálni. Munkálkodnom kellett volna, de nem sikerült. Tartozom. Munkálkodnom kellett volna, és elszúrtam. Úgy értem, teljesen elszúrtam. Hidat kellett volna építenem, és most csak a folyóban egy nagy kupac hordalék sodródik lefelé lassan. Ez a híd, amit építettem. Bűntudat van, és aztán menekülés. Vagy, ha sikerült, ha ott áll a híd, ha szép, ha erős, ha átmegy rajta a teherautó is, és meg sem mozdul, akkor követelés van. Isten, nem kell mondanom, tudod-e? Egy híd, amit neked építettem, én. Nem kell mondanom, tudod-e? Tartozol nekem. Pál ezt itt világossá teszi. Azt mondja, ne keverd a kettőt. Mert aki munkálkodik, annak a bért nem kegyelemből számítják be, hanem tartozás szerint. Aki azonban nem munkálkodik, az lusta. Nyavajás. És hogy mer egyáltalán levegőt venni? Mert aki nem munkálkodik, nem méltó a kenyérre. Mert aki nem munkálkodik, mondjátok, folytassátok, ez felelőtlen, aki nem munkálkodik, közel van a kárhozathoz, aki nem munkálkodik, azt életművésznek hívják, aki nem munkálkodik, mondjátok, mi jön csípőből azokra, akik nem munkálkodnak, a mi kis rendszerünkben, a mi kis vonatkoztatási rendszerünkben. Figyelj, azt vettem észre, hogy nem ülünk le otthon, nem ülünk le. Betegek vagyunk, komolyan. Van ülő garnitúránk, székek, kerti garnitúra, és hétköznap senki nem ül a házban. Ezt értitek? Mondta Mencsinek, figyelj, mi betegek vagyunk. Miért nem ülsz le egy kicsit? Mert ha leülök, akkor egy hang azonnal megszólal, hogy lustálkodsz. Haszontalan vagy. Haszontalan. Rettenetes dolog haszontalannak lenni, nem akarok haszontalan lenni, nem akarom haszontalannak érezni magam, értéktelennek, kidobandónak, jelentéktelennek, nem ülök le inkább. Teszek-veszek mindig valamit, teszek-veszek, hogy ne érezzem magam haszontalannak, mert a zsigereinkben van a törvény, a zsigereinkben belénk ivódott. És Isten próbál gyógyítani, próbálja elmagyarázni, hogy ez nem így van, hogy ez egy óriási tévedés, hogy ez nem így van. Nem csak, hogy nem hasznos, nem csak, hogy tele van verejtékkel, hanem nem is működik. Ezt érted? Nem működik. Senki nem igazult meg a tettei alapján. Az egész történelemben soha senki nem igazult meg a tettei alapján. Pásztor Feri azt mondta, hogy a lázadás nem is olyan rossz dolog. Én is ezt mondom. lázadjunk föl a világ ellen, lázadjunk a törvényrendszer ellen, legyünk igazi forradalmárok, vessük le a láncokat magunkról, merjünk leülni otthon, hazamegyek, és leülök, és ott fogok ülni, tessék, és lázadni fogok, ezt beintek a világnak, tudod, ezt neked, figyelj, és leülök, és hátradőlök. Na, egyre nehezebb. Már megszólalt a hang, mit ülsz itt, eredj dolgozni. Ismerjük a hangot. De legyünk lázadók. Merjünk bátrak lenni, és figyelni arra, amit Isten mond. Mert azt mondja, hogy van egy másik út. És ez a másik út ez. Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki munkálkodott. Nem ez van ideírva, tudom, de magyarázom. Hanem hisz valaki másnak a tetteiben. Hisz abban, aki már megcsinálta. Aki megcsinálta azt, amit te akartál, de neked lehetetlen. Te akartad megigazítani önmagadat Isten előtt. Te akartad kiérdemelni a szeretetet. Te akartál megdolgozni az áldásért. Értem én, szeretetre vágysz, elfogadottságra, értem én, de ez neked lehetetlen, te nem tudod megtenni. Krisztusnak kellett megtennie. Az atyának el kellett küldenie a fiát, és odaadni mindannyiunkért. A fiúnak el kellett jönnie, és meg kellett halnia mindannyiunkért. És aztán feltámadt, és él mindannyiunkért. És ebben teljes egyetértés van az atya, a fiú és a Szent Szellem között. Ők cselekedtek, ők megtették azt, ami nekünk lehetetlen. És ez így helyes. Ezt értitek? Ez metafizikailag a lét szintjén sehogy másképp nem lehetséges. Csak így. Nincs más valóság, csak az, ahol Isten menti meg a bűnöst. Nincs más alternatíva. Nincsen. Nincsen. Értitek? Nincs. Úgyhogy az, aki munkálkodik, az ostoba. Az nem hős, hanem ostoba. Vak, rövidlátó, az ostoba. Én ostoba vagyok, amikor meg akarok dolgozni. Ostoba, nem aranyos, igyekvő, jó hozzáállású, nem, ostoba. Ostoba vagy, te is, ha munkálkodsz. Értsd jól, de ostoba vagy. Mert ez lehetetlen. És ha még sikerülne is, megölne. Mert követelnél, vagy a kudarctól való félelemben bujkálnál. És a halál az, hogy elszakítod magad Istentől, a szerelemtől, a bensőséges elfogadáson alapuló kapcsolattól. A halál a feltétel. Van feltétel. Mert ha van feltétel, azon én elbukok. Ha van feltétel, azon én elszakadok. És Isten pont azt próbálja mondani, hogy nincs feltétel. Bár volt egy, de azt ő megtette, ő cselekedett. És Ábrahám hitt abban, aki cselekedett. Hitt abban, aki az istentelent megigazítja. Ezt csinálta. Azt mondta, hogy én azt választom, amit te is választottál, hogy hiszek. És ezzel forradalmár volt. Legalábbis az őt követő korosztályokban, korokban, akik már a törvényben hittek. És majd ezt is megmagyarázzuk, hogy az miért volt, és hogyan, már mint a törvény. Tehát, aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül, és aztán itt tovább megy, nagyon fontos az összefüggés, boldogok, akiknek megbocsátattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Ez egy óriási rendszerváltás. Ezt majd mindjárt elolvasom még egyszer, de most rögtön elmagyarázom. Figyelj! Te választhatsz, hogy saját magadat mi alapján ítéled meg. Az alapján, hogy jól viselkedtél-e, vagy az alapján, hogy Isten ingyen megigazított. te minden pillanatban választhatsz. És amikor azt választod, hogy az alapján ítéled meg magad, hogy hogyan teljesítettél, akkor halott vagy. Akkor meghalsz. De mégis szeretjük ezt választani, mert sokszor tudjuk áltatni magunkat 10 év pakssal, 10 perc bibliaolvasással, eljöttem a gyülekezetbevel, vagy eljöttem eredményes élettalálkozórával, toltől. Ott vannak az érdemlistáink, amiket szeretünk nézegetni. De maga a rendszer halált hoz, a törvény halált hoz, elválasztódást Istentől. És lehet, hogy az egyik pillanatban ez a rendszer jól működik neked, mert érdemeket tudsz felemelni, de a következő pillanatban ellened fordul, amikor a törvény szellemét nézed, és nem csak a betűjét. Ugye, hogy van, ne paráználkodj. Remélem, itt senki nem paráználkodik. Körbehordozom a tekintetem, mindenkinek belenézek a szemébe. És mi kihúzzuk magunkat is. Hát persze, Sanyi, itt mi nem paráználkodunk. Király, ügyes. Ez volt az, hogy mi csináltunk, munkálkodtunk. Munkálkodtunk. Nézzünk arra, amit létrehoztunk, amit teljesítettünk. Na de várjál, Jézus később mit mondott? Leleplezte a törvény szellemét. Nem a betűjét, hanem a szellemét. Amely arról szól, hogy én nem képmutatást szeretnék, tehát kívül profin végrehajtott viselkedést, amely belül azzal teljesen ellentétes gondolatokkal és szívbeli motivációkkal van tele, hanem teljes integritást szeretnék. Azt szeretném, hogyha a legbelső motivációid megfelelnének azzal annak, ahogy viselkedsz. Én egy belső átalakulást szeretnék. Igazi, igazi életet, nem vallást, nem képmutatást, nem képmutatást, értitek? Egy képnek a mutatását. Mit csinálsz, Sanyi? Képet mutatok, olyat, amit látni szeretnél, te is, meg Isten. De belül nem az vagyok, azért kell képet mutatnom, mert ha csak önmagam lennék, akkor elhánynád magad. Éppen ezért, hogy elfogadható legyek, ezért képet mutatok, képmutatást. De Isten nem a képet látja, hanem engem mögötte. És azt mondja, sokkal jobb, hogyha a kép, amit mutatsz, olyan, amilyen a belső tényleg, mert akkor van mivel bánni. Nem élsz illúzióban, nem élsz abban az álomképben, hogy te már rendben vagy. Nem vagy rendben. Mert nem az a parázna, aki elveszi a másik feleségét, hanem az, aki kívánsággal néz rá. Hoppá. Aki a szívében kívánságot hordoz. Hoppá. Az előbb büszkén magasba lendülő kezek. Na, nem lendülnek se büszkén, se magasba. Hanem mind hiával vagyunk Isten dicsőségének. Mind alul maradunk. Ha a törvény szellemét nézed, aminek a gerince a szeretet, amely nem tesz rosszat a fele barátnak, akkor mind hián vagyunk. Akkor senki nem áll meg munkálkodva. Senki nem áll meg munkálkodva. Ezt érted? Ezért Isten ingyen igazít meg. Ezért Isten tette meg, mert senki sem tudja megigazítani magát. És kérlek, ha vétkezel, ne igazítsd meg a bűnödet. Ez azt gondolom, hogy a törvénykező ember a végén ezt csinálja. Mert két lehetősége van, vagy magát lövi le, vagy a törvényt. Mert megfelelni nem tud neki. És persze, ha nem nézi a törvényt, igazán akkor egy darabig tud képmutatásban élni, önállításban. Tehát azt mondja, hogy én abban nem vagyok bűnös. Én nem vagyok ítélkező ember. Nem úgy, mint te. Ez mi volt? Ítélkezés! Király! Abban a pillanatban elbukott! Úgyhogy mit csinál? Elkezdi megigazítani a bűnét. Azt mondja, ez nem volt ítélkezés. Ez jogos felismerés volt. Elkezdi torzítani, elgörbíteni, amit Isten egyenesnek csinált, vagy kiegyenesíteni, amit Isten elgörbített. Hogy megvédje magát, hogy igazolja önmagát, hogy felmentse magát. Ezért elkezd Isten ellen menni Isten nevében. Értjük a folyamatot? Saját magunkban is láttuk már ezerszer. A másik, hogy a másik szélsőség, de azt talán most nem is kell mondanom, az nem illik ide. Szerintem mind tudjuk, mi a bűn. Szerintem mind tudjuk. Pontosan tudjuk, még a piciket is, az attitűdbeli bűnöket is, azt gondolom, hogy tudjuk. Dávid levágta Saulnak köpenye szélét. A tesója megölte volna. De ő azt mondta, nem emelem a kezem a király felkentjére, vagy Isten felkentjére. De azért, hogy tudja, hogy milyen nagy levű voltam vele, levágom a köpenyének a sarkát, aztán majd a szikla tetejéről meglobogtatom. És akkor tudni fogja, hogy én irgalmaztam neki. És mit csinált Isten? Mit csinált Isten? Azt mondta, na igen, Dávid, te aztán frankó gyerek vagy. Irgalmas vagy, igen, mint én, nagyszerű vagy, Dávid, nem ölted meg Sault, ezt mondta neki? Ezt kellett volna mondania, ott volt az érdem, igaz? Érdemlista 28. pont. Mit mondott neki Isten? Hogy merted levágni a kabátjának a sarkát? Megszomorodott. Ez megszomorodott, mert az se lett volna szabad. Azt gondolom, hogy mi, akik nem félünk a törvénytől, nem csak a törvény betűjét látjuk, hanem a szellemét is. És sose az a gondunk, hogy szabadosságban élünk, hanem mindig a bűntudat. Azt gondolom, hogy mindig a bűntudat. Mindig az, hogy teperünk, hogy megpróbálunk jók lenni, hogy megpróbálunk megfelelni Istennek, hogy munkálkodunk, hogy valami érdemünk legyen, hogy munkálkodunk, hogy szeretve legyünk, hogy munkálkodunk, hogy végre élhessünk, munkálkodunk, megfelelünk, igyekszünk, ha nem, akkor képet mutatunk, hogy élhessünk, mert nem élhetek értéktelenül, nem élhetek megvetetten. És itt Isten mondja a megoldást, és ehhez nagyon-nagyon ehhez forradalom kell, hogy ezt elfogadd. Aki azonban nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak a hitét számítják be igazságul. És tudjuk, hogy ez az evangéliumról szól. Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, eltemettetett és feltámadt. Ha hiszek ő benne, akkor én meghaltam vele együtt, és feltámadtam vele együtt egy új életben. A régi elmúlt, és minden újjá lett. Ez erről szól, de szól az elvről is. Szól az elvről is, az elvről. Te bűnös vagy nem? Oké, most mondd meg, vétkeztél tegnap, vagy nem? Nem mondd meg nem mondd. Úgy is tudom, vétkeztél. Csak lehet, hogy nem tudod, mert képmutatásban élsz, vagy mert csak a betűt tart, vagy felszínes, vagy mindegy, de vétkeztél, tehát teljesen gáz vagy. És nem kellett visszamenni tegnapra, már ma is, még csak 9 óra van, de már ma is vétkeztél. És én is. De nem munkálkodom. Nem igazítom meg a bűnömet. Nem mondom azt, hogy ez rendben van. Most mit vagy úgy oda, az rendben van. Hát elküldtem a nénikéjében, mert bevágott elém. És akkor mi van? Nem, vétkeztem. Ezt mondom, vétkeztem. Nem értek egyet azzal, amit tettem. De nem munkálkodom. Nem próbálok most átvezetni egy vakbácsit az úton, hogy jóvá tegyem valahogy. Nem próbálok valami teljesítménnyel visszahízelegni magam Isten jelenlétébe, vagy bármit. Nem munkálkodom. Nem működik, ez egy halott módszer, ez nem működik. Hányszor kezdtek bele a vezeklésbe? Hányszor gondoltok magatokra úgy, hogy na most össze kell kapnom magam, hogy jóvá tegyem valahogy? Ismeritek ezt a kis játékot a lelkünkben? Ne kezd el, ne munkálkodj. Nem ezt a harcot kell harcolnod, hanem azt, hogy hiszel abban, aki az istentelent megigazítja. És a hitedet igazságul számítják be. Amikor elküldesz valakit a nénikéjébe, mennyire bevégzett Krisztus munkája? Mennyire? Teljesen. És amikor olvasod a Bibliádat, mennyire bevégzett Krisztus munkája? Teljesebben. Nem! Ugyanannyira teljesen. Nincs különbség. Nem. Az, amit csinálsz, nem befolyásolja a jogállapotodat, a szeretettségedet, az elfogadottságodat nincs köze hozzá, érted? Forradalom van, el van választva fallal, nem tesz hozzá, és nem is vesz el belőle. Másik rendszer, bírsz így váltani? Bírsz magadra úgy nézni, hogy te el vagy fogadva, mert Krisztus? És egy kicsit sem, mert te. Ez a lényeg. Hagyd abba a munkálkodást. Amit Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Hogyan tulajdonít Isten igazságot? Cselekedetek nélkül. Te nem vagy benne a képletben. Egyetlen egy szinten vagy benne a képletben, hogy hittél. De azon kívül Isten tulajdonít neked igazságot. Róma 3-ban fogjuk olvasni azt, ami az övé, ahogyan ő igaz. Úgy igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. Hihetetlen magasság, útlevél, belépő a palotába, örökösi pozíció, függetlenül a tetteitől. El tudod ezt fogadni? De akkor vétkezzünk. Miért? Hogy jön ebből ez a következtetés? A bűn nem azért bűn, mert büntetik, hanem azért, mert rossz. Ha-hó! A bűn nem azért bűn, mert büntetik, hanem mert önmagában metafizikailag rossz. Nem érted? Attól, hogy nem büntetik, attól még rossz. És nem azért nem volt szabad csinálni, mert büntették, hanem mert rossz volt. Attól, hogy nem büntetik, nem válik jóvá. Ezt nem is értitek most, mit beszélek. A falas példát hozzuk megint. Fejjel a falnak szaladni bűn. Ha fejjel a falnak szaladsz, kell fizetned 100 000 forint büntetést. Mit csinálsz? Nem szaladsz fejjel a falnak, mert 100 000 forint azért kemény. És akkor most elengedjük a büntetést, aki fejjel szalad a falnak, mostantól nem fizet büntetést. Hurrá! Szaladhatunk! És mind fölállunk, és teljes erőnkkel bum neki a falnak, és ezt csináljuk egész délután. Igen? Igen? Mert nem büntetik, azért kezdjük el csinálni. Az illúzió, az őrület ott van, hogy azt hiszed a bűnről, hogy jó. Ne viccelj, jó kis paráznaság, hát ne viccelj már. Hát ha nem büntetik. De ez csak felszínes. Ez az illúzió, amit az ördög elhitetett velünk, és elhittük. Szétszedjek neked egy paráznoságot apró pici dalapokra, megmutassam az összes értékmérőjét, minden részletét. Egy percig nem fogod azt mondani, hogy jó. Csak arra a részére koncentrálsz, amelyik jó. Hogy mondjam, azt hiszem a példabeszédek, hogy a bűn pillanatnyi öröme szemben a pusztítással, amit végez. De nem válogathatsz belőle. Az egészet kapod. A dobozból nem veheted ki csak azt a pici részt, ami neked ízlik. Megkapod az egészet. A paráznasság olyan, mint fejjel szaladni a falnak. A fejjel való falnak szaladásnak is van örömteli része. A szaladás. Melyik? Amíg lobog a hajam a szélbe. És az izgalom, hogy mi lesz, amikor odaérek. Isten nem fél téged szabadon engedni. Isten nem egy demagóg, aki azért tiltott meg dolgokat, mert hatalmát akarta fitoktatni, vagy valamiféle kretén erkölcsi érzék miatt dolgokat, amik tök jók elkezdett tiltani. Mert a világ ezzel vádolja Istent, hanem Isten csak tisztán és világosan megmondja, hogy figyelj, ez gyilkos, ne tedd. És mert nincs agyad, ezért büntetni fogom. Mert a 3 éves kisfiamnak nincs agya, nem tudom neki elmagyarázni, hogy ne verd a nővéredet. Mindig ezt a példát hozom. Szegény Benjamin, ha verné. Már 5 éves tudom, de most már tudom neki magyarázni, azért nem jó. 3 évesen azt kellett mondanom, ha verekszel a nővéreddel, elveszem a játékodat. Mert ezt értette. Érted? Konnektor, az egy jó példa, konnektor. Befalazott malac, játszok vele. Bedugok valamit az orrába. Na, értitek? Értitek, nem? Tehát Isten szeret téged, és ezért elmondta, hogy mi az, ami gáz, mi az, ami pusztít. És ő gyűlöli a bűnt. Gyűlöli, mert a bűn árt annak, akit szeret. Mert ő szeretetben él, és minden, ami pusztítja a szeretetet, ami nem szeretet, azt ő gyűlöli. És ha valaki összeköti magát a bűnnel, és házasságot köt vele, akkor bizony, és esetleg így hal meg, anélkül, hogy megigazult volna, nem szeretnék annak az embernek a helyében lenni. Szerintem ez teljes integritás, ez teljesen rendben van. Ha én szeretem a lányomat, és te jössz és megvered a lányomat csak úgy, akkor hidd el, gondom lesz veled. És hogyha ezt megcsinálod többször felszólítás ellenére, akkor nagy gondom lesz veled. Biztos érted? Isten nem szeretheti a bűnt. De elintézte. Elintézte teljesen. Rendbe hozta. Kifizette az árát. És belénk költözött. És egy olyan ösvényre vezet, ahol egy valódi belső átalakulás eredményeként megszabadulunk a bűntől, megszentelődünk tapasztalatilag is. Szeretet költözik oda, ahol eddig önzés volt. Elfogadottság, élet költözik oda, ahol eddig kárhoztatás és halál volt. És ez az élet elkezd kifejeződni többé-kevésbé. Úgyhogy Dávid boldognak mondja azt az embert, akinek Isten igazságot tulajdonít, hogyan? Cselekedetek nélkül, ragaszkodj ehhez. Amikor végrehajtod a nagy hőstettedet, utasítsd vissza. Lementem Paksra. Semmit nem csináltam. Semmit. Ez értéktelen. Zéró. Én nem azért vagyok igaz vagy igazabb, mert lementem Paksra, hanem mert Isten szeret engem, mert Krisztus meghalt értem, mert megigazított ingyen, mert hittem. És a hitem sem egy teljesítmény, csak épp hogy felismertem, amit ő megtett, és rábíztam magam, és elfogadtam, és ennyi, és kész, és szeretve vagyok, és elfogadott vagyok. És aztán, amikor buksz, amikor ott fekszel a sárban, a saját hányásodban, akkor is utasítsd vissza. A hányásnak, a sárnak és a bukásomnak semmi köze nincs hozzám. Nem azért vagyok kárhoztatott vagy elfogadott, amit én csinálok, hanem mert Krisztus. A bevégzett munka. És ebben radikális vagyok, szélsőséges, és semmit nem engedek belőle, semmit, érted? Semmit. A legsötétebb órámban ugyanolyan szent voltam, mint amikor prédikáltam a legfelkentebb üzenetet, és embereknek könyv potyogott a szeméből. Zéró különbség nem volt az elfogadottságomban a két helyzetben. Rendben? Mert ez van ideírva. Azt mondja, hogy boldogok, akiknek megbocsátattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Miért? Mert nem függ tőlük. Mert megbocsátattak, mert elfedeztettek. El van intézve. Múlt, jelen, jövő. Miért boldog ez az ember? Mert nem kell többé magára néznie, nem kell többé teljesítenie, nem kell figyelj, soha többé meghalnia. Meghalnia azért, mert menekül Isten elől bűntudatban, és nem kell meghalnia soha többet azért, mert teljesített Isten előtt, és adósának hiszi Istent, és követel tőle. Mind a kettő meghal. Nem kell többé meghalnia. Boldog, mert élhet. Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Boldog ember az, és ezzel befejezem, akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Az a boldog ember, aki nem vétkezik? Nincs olyan, nincs olyan. Nincs olyan. Galácia levelet olvasd majd, nincs olyan. Ott ki is mondja? Kolossé is, ki is mondja? Nincs olyan. Akkor ki a boldog ember? Az, akinek, hogy mondja? Akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Az ott van, De nem számítja be. Nem számítja be. Mit számít be neki? Mert az Úr is válogat. Ő is válogat, hogy miben gyönyörködjön. Jól mondom? Ő Krisztusra néz. Ő Krisztusra néz. Nem a bűnödre. Krisztusra néz. És erről is van egy rossz képünk. Tudod, ez olyan, mint hogy oda néz, vétkezett, ha Krisztus, gyere már, hagyd nézzelek egy kicsit, mert majdnem elhánytam magam, ott volt a sed. Van egy rossz képünk erről is. Nem ez a kép? Hogy ő nézne rád, de Krisztus, inkább Krisztusra nézek. Nem. Tehát, hogy Krisztus akkor halt meg, amikor Isten már látta az egész történelmet. Tehát, hogy ő teljesen tisztában van a bűnnel. Ő teljesen, tehát ő nem lepi meg. Minden porcikáját, minden ízét, minden zamatát ismeri. Ő a mindenható, mindenütt jelen való. Ő nem lepődik meg soha egy pillanatra sem. Ez fontos. A legsötétebb pillanatodat, ha elképzeled, Isten ott volt. Ott van. És ezt a legsötétebb pillanatodat ő látta, és azt mondta, hogy én ezt megoldom. Én ezt megoldom. Ez tönkretesz téged, ez megöl, elválaszt minket egymástól, és nem szereted, meg kéne ettől szabadulni. Én ezt megoldom. Nem lesz egyszerű. Én eljövök, és emberré leszek, és meghalok. És mindezt magamra veszem, elviszem, és utána veled vagyok. És ezzel az igazságérzetem teljesen megelégül. És ezzel meg tudlak téged békéltetni magammal. Nagyon érdekes, és Pásztor Feri, ezt neked is mondom kérdésként, hogy mintha nem olvasnám a Bibliában sehol, hogy Isten megbékélt volna velünk. Most kérdezem. Hogy? Hanem azt olvassuk mindig, hogy minket békéltetett meg magával. Most ez kérdés. De ha ez igaz, akkor nem volt békétlen velünk soha. Ezt érted? Nem volt békétlen velünk soha. Ő a bűnt mindig gyűlölte. Ő mindig igazságos volt. Nézzetek utána, üssétek majd be, keressük meg a szövegrészt, ahol Isten megbékélt velünk. Aha. Igen. Megbékéltette magával a világot. Na, de ez azt jelenti, hogy a világ nem volt békében vele, és most a világ megbékélt vele. Kolossé arról beszél, hogy minket békéltetett meg. Nem olyan nagy kérdés. Oké, ez csak egy következő lépés volna. De! Önmagával mindent. Mi voltunk azok, akik lázadtunk Istenre. Mi haragudtunk. Azt írja Kolossé, hogy a mi bűnös cselekedeteink miatt elidegenedtünk Istentől. Tehát mi voltunk azok, akik elmentünk. De csak a képet próbálom helyre rakni, hogy a bevégzett munka annyira bevégzett, annyira teljes, hogy Istenben nincs feszültség, amikor rád néz. És a bűnöd nem lepi meg. Egyetlen egy dolog izgatja, hogy mire figyelsz, hogy hol van az azonosságod. És azt gondolom, hogy nagyon sokáig azért maradunk meg a bűnünkben, hány olyan bűnöd van, amiért könyörögtél már, hogy Isten vegye el tőled. Ne, föl ne tedd a kezed. Mindannyiunknak van. 10. Rengeteg. És mit csinál Isten? Mit csinál? Van, amelyiket elveszi, és van, amelyiket pedig nem veszi el. Nem veszi el. Miért nem veszi el? Hát miért nem akar végre egy olyan mintapéldányt, akire büszkén mutogathat, aki miatt nem kell szégyenkeznie, meg ilyesmi? Hát miért rendbe hozhatná? Látom, a 10-ből 3-at így elvett azonnal, ahogy kértem, cák, eltűnt, és nem is képmutatok, hanem egyszerűen nem is értem, hogy ilyet hogy csinálhattam régen. Már nem csinálom, meg kinőttem. De mi van a másik héttel? Jó, és akkor abból is megszabadulok 5-től. Dicsérem az Urat, meg kicsit magamat is, mert azért egész jól csinálom. És 3 meg nem megy el. Soha. Hogy? Meg 5-ször, hanem az a 3 megötszöröződik. és hogy büszke vagyok rá, hogy alázatos lettem. Mindegy. Őrület! Figyeljetek! Miért hagyja meg Isten ezeket a nagyon rázósakat az életedben? Miért? Mert szeretne egy vonalon túli rendszerváltást. Mert maszatolsz, öregem. Mert amikor megszabadultál az első háromtól, baromi büszke voltál magadra. És a második ötnél is egy kicsit azért mondtad, hogy na uram, azért ez a megszentelődés azért egész jól megy már. Ha? Azért egész jól megy már. Hát de jó, hogy nem vagyok már olyan, mint ezek itt. Ó, persze én őket is nagyon szeretem, de azért jó, hogy én ezt megkinőttem. Miért? Mert maszatolsz, mert munkálkodsz, mert nincs tiszta forradalom az életedben, nincs tiszta új szövetség. Mert nem az van, hogy az a boldog, akinek az Úr a bűnt nem számítja be, hanem az a boldog, aki végre megszabadult a bűnétől. Ez a helyzet. És az pedig, aki ma benne fekszik a hányásában, az pedig átkozott. És az én vagyok. Fekszem a hányásban, és egy semmi vagyok. Tudod, semmi vagyok. Gyűlölöm magam. Elbuktam Isten előtt. Értéktelen vagyok. Hány éve vagyok keresztény? 20, 30, 50, és még most is itt fekszem a hányadékomban. Semmi vagyok. Öregem, még mindig nem érted az új szövetséget. És megmondom neked, hogy miért fekszel még mindig a hányadékodban, mert még mindig nem érted az új szövetséget. És az Úr sokszor azért nem veszi el, mert szeretné, ha vonalon túl megértenéd, hogy ő nem számítja be neked a bűnt. Hogy megigazított. Hogy munkálkodás nélkül vagy elfogadva. Te nem vagy benne a képletben. Meg kell tanulnod úgy szeretni magad a legsötétebb órádban, mint ahogy ő szeret. Sanyi, most arról beszélsz, hogy a bűn rendben van?
Dehogy is.
Csak arról beszélek, hogy ki van fizetve, és Isten feltétel nélkül szeret. És szeretné, ha te is ugyanezzel a gondolkodásmóddal néznél magadra, ugyanezzel a gazdasággal számolnál, ha te is szeretnéd magad cselekedetektől függetlenül. Ez az egyik. Tanuld meg a rendszert. A másik szerintem, és ez tényleg az utolsó gondolat, hogy rá kell jönnünk, hogy mennyire képtelenek vagyunk önmagunkban. Végtelenül képtelenek. És végtelenül függünk. De ez csodás egy olyan Istennel, amilyen a mi Istenünk, egy szerető, aki feltétel nélkül szeret, aki a legsötétebb órámban odafekszik mellém, ha már ezt a ronda képet használtam a hányásba, és szeret engem, hogy fel tudjak állni. És aki egyetlen egy dolgot gyűlöl igazán ebben a pillanatban, amikor a bűntudatot választom a hit helyett, és ez a bűntudat lassan elkezd megint megölni, a bűntudat megint visszalépésre bátorít, elbújjak Isten elől, visszavonuljak, ne imádkozzak, féljek, eltakarjam magam. Ez gyűlöli. Ha az Úr valamiért gyűlöli a bűnt, az ismétlődő bűnt, az az, hogy bűntudatot, bűntudat komplexust épít benned, ahelyett, hogy a hitet erősítené. Mert azt kéne mondd minden bukás után, hogy Uram, ez az, amiért meghaltál, ez az, amiért te fizettél, hogy én most fölállhassak, hogy azonnal jöhessek hozzád, hogy imádkozhassak, hogy kérhesselek, hogy szemlélhesselek téged, hogy gyönyörködhessen benned, hogy belül tovább formálódjak, hogy átalakuljak, hogy azzá az emberré váljak, aki már nem szereti a bűnét, aki már gyűlöli a bűnét, aki nem képmutatásban él, hanem ott belül lassan valahogy tényleg megváltozott, és akin te egy ponton irgalmazol, és a gyümölcsöt megtermed, amely az önmegtartóztatás, amely a hosszú tűrés, ami a szellem gyümölcse, amely ellen nincs törvény. De még mielőtt megcselekedtem volna idézőjelben, mielőtt megteremtem volna a gyümölcsöt, én ugyanúgy el voltam fogadva, ugyanúgy szeretve voltam. Ugyanaz a rendszer élt a gyümölcstermés előtt, mint ami a gyümölcstermés után. És hogyha nem látom a rendszert a gyümölcstermés előtt, az irgalmat, a kegyelmet, a cselekedetek nélküli megigazulást, a nekem nem tulajdonított bűnt, akkor sose fogok gyümölcsöt teremni. Most soha lehet, hogy nem igaz, de víz, föld, napsütés nélkül nehéz a gyümölcstermés. Az Úr igazi átalakulást akar, igazi forradalmat. És nem ijed meg attól, hogy szabadon engedjen minket, és nem ijed már meg a bűnünktől sem. Nem bátorít, hogy életstílusként fejjel rohanjunk a falnak, bátorít arra, hogy összhangban éljünk a szeretettel, de leginkább arra bátorít, hogy életben maradjunk. Hogy megmaradjunk a kegyelemben, hogy megmaradjunk a helyzeti igazságban, hogy megmaradjunk mindentől függetlenül abban, hogy ő rá nézünk, és ő benne gyönyörködünk. És ahogy őt szemléljük, hitről hitre átformálódunk az ő képére, az ő dicsősége által átformálódunk, valódi új ember születik, született, és nő fel. Amen. Amen. Mielőtt imádkoznánk, ne feledjétek, hogy az eredményes élettalálkozónak új időpontja van, mégpedig péntek délután 5:30-tól 6:30-ig. Ugyan itt, ha minden igaz. Hogy? És ma nem. Tehát a hanyadika van? Szeptember 4-e, szeptember 4-én még reggel volt, és jövő héten már délután lesz. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt az üzenetet. Add, hogy megértsük, hogy mit mondasz igazán. Nem akarjuk, hogy a szabadság ürügy legyen a testnek, nem. De csak azért, mert van, akinek ürügyé válik, nem akarunk lemondani a szabadságról. Te szabadságra szabadítottál meg minket. Ingyen megigazítottál, cselekedetek nélkül a hitünket számítottad be igazságul. Boldogok vagyunk, mert a bűnt nem számított be nekünk, mert feltétel nélküli kapcsolatba kerültünk, ahol feltétel nélkül el vagyunk fogadva, feltétel nélkül mehetünk hozzád, feltétel nélkül vagyunk szeretve, ahol élünk ebben a kapcsolatban, és soha örökké nem kell már meghalnunk. És aztán gyümölcsöt termünk, és megváltozunk. De nem erre nézünk, mert ez csak gyümölcs, hanem rád nézünk, mert te vagy az út, az igazság és az élet, mert te vagy az. És hogyha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés. Mert nem mindenki üdvözül, nem mindenki, hanem csak az, aki hisz Jézusban. Mert ő végezte el azt, amit te akarsz és próbáltál, de neked lehetetlen. Úgyhogy el kell fogadnod a saját tetteid helyett őt. Ő a megváltó, ő a messiás, ő halt meg a bűneinkért, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Higgy benne, csak mondj egy igent, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. És ő készségesen ad neked. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Hányan éreztétek, hogy túl merész volt, amit mondtam? A mennyben mindenki egyenlő. Hát azt honnan? Hogy? Ha munka nélkül, ha érdem nélkül. Most már kezdem érezni, hogy milyen, amikor egy reppen én teszek föl kérdést a pásztornak. Pásztor Briannek volt erre egy zseniális módszere. Sanyi, neked biztos van erről gondolatod? Megválaszolnád a kérdésedet?
Van néhány olyan igerész, ami arra enged utalni, hogy a mennyben nem lesz mindenki egyenlő. Viszont azon gondolkozom, hogy vajon lehet-e különbség a tetteken kívül másban is? És talán igen. Például a hitben. Én erre gondolok.
Tehát mi mindent hittem el abból, amit Isten tett? Ez jut nekem az eszembe, de mindjárt átpasszolom a kérdést. Mindörökké. És akik is. Dániel könyve vége, igaz? Mint a csillagok, mind a, az igazak fényleni fognak, mint a fényes égbolt mindörökké, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Ott van, igen. Valahogy így. Van különbség. És nekem mondom, ez jut az eszembe, hogy, hogy a, egyrészt a példázata Jézusnak a arról az adósról, akinek elengedtek nem tudom mekkora adósságot, és aztán folytogatta az adóstársát, miközben neki is, mivel neki megbocsájtottak, neki is meg kellett volna bocsájtani. Tehát, és ez nekem arról szól, hogy én mennyire fogadtam el Isten kegyelmét magamnak, mennyire értettem meg őt igazán, Kolossé levél eleje erről beszél, hogy igazán megértsük, hogy mi az Isten akarata, Róma 12 erről beszél, hogy mi az, ami neki tetsző és tökéletes, tehát igazán megértsük, és aztán ebben éljünk, és ezt úgymond a hit halott cselekedetek nélkül, ha én valamit igazán hiszek, akkor annak rögtön vannak cselekedetei. Akkor én lehet, hogy megbocsájtok az én adósomnak. És azt gondolom, hogy a hitnek ez a különbözősége, hogy ki mennyit vett át Istenből, ki mennyit akart Istenből, ez nem is ilyen ítélet szinten, hogy te nem voltál jó diák, téged arra ítéllek, hogy hármast kapsz, hármassal fogsz a mennyben élni, te meg jó diák voltál, meg csontot is hoztál a kutyámnak, te ötöst kapsz. Tehát hogy én az ítéletet nem így látom, hanem úgy látom, hogy ott egy nagy elfogadás van. De én csak nem voltam kíváncsi Istenre. Én csak nem értettem meg. És jövök, és hívnak a masz meg mahora. Hova? Gyere velünk a Moszt meg Hora. Hova? Hát sose hallottam erről. Ne, ha nem hallottál a Moszt meg Horról. Hát ott van a legnagyobb buli. Gyere velünk. És akkor nem tudok menni, mert nem is értem. Lemaradtam róla. És ők mind örülnek valaminek, amit én még csak nem is értek. És bennem ez valahogy egy ilyen kép. És aztán, amit Péter mondott, hogy akik sokakat igazságra vezettek. Mert azt is hiszem, hogy ha valaki igazán szeretve van, akkor ő szeretni kezd. Nem tud mit csinálni, igaz? És ha szeretni kezd, akkor a szeretetének lesznek tettei. Nem tud mit csinálni. És elmondja másoknak is. Megbocsájt másoknak, szeret másokat. Evangelizál. Ne adj Isten. De sokakat igazságra vezet. Az életéből adódóan. És ők mint a csillagok mindörökké fényleni fognak. És azt hiszem, hogy ez is inkább egy ilyen metafizikai különbség. Tehát nem tudom elképzelni, hogy Isten majd megrója, nem tudom kit, mert pedig hallottunk ilyen képeket, nekem ez nehéz. Inkább csak azt tudom elképzelni, hogy aki, csak gondolom, mész a menny utcáin, és akik szembe jönnek, mind köszönnek, mind ráteszik a kezüket. És köszönnek, megköszönnek neked, mert sokakat igazságra vezettél, mert ő azért van ott, mert neked részed volt benne. És aztán te meglátod azt, akinek az élete volt része te üdvösségedben, és mész oda megköszönni, és megérinted, és van egy élet. És úgymond az ítélet, a különbség, az csak van. Az csak van. Van, aki csak mindenkinek köszön. Megköszön. De neki nem sokat köszönnek meg. És sok gondolatot ébresztett ez itt. Több kezet láttam. De még mielőtt nektek adnék, Pásztor Ferinek szeretném visszadobni a gondolatot, mert biztos, hogy...
De bólogattál végig, úgyhogy jónak éreztem, amit mondtam. De van ehhez gondolatod?
Ez jó, ha jó, ha itt van a mestered, akkor mindig könnyebb beszélni, mert csak figyeled az indikátort.
Megkérdezni is veszélyesebb, igen.
Jó, legközelebb nem kérdezek. Nem, de tényleg ez a válasz, hogy hát nekem tetszik ez az újjászületés gondolat. Tehát igen, itt hallottuk az elvet. Nem megdolgozunk azért, hogy újjászülessünk, hanem mert hittünk, újjászülettünk. A gyerekünk, amikor újjászületik, akkor elkezdődik valami. És nem csinál mindent rendben. Tehát attól, hogy keresztény vagyok, nem csinálok mindent rendben. Tehát nincs hirtelen mindenhol rend az életemben. Sőt, ha eddig nem zavartak dolgok, most még zavarnak is. Ezt azért csak nem, mert Isten azt mondta, hogy képviselőjévé tesz valahol itt a Földön. Elkezdenek zavarni dolgok, amit eddig tettem. Talán már nem tudok olyan önfeledten káromkodni. Sőt, már nem is nagyon akarok káromkodni. Így van? Vagy bemegyek a kocsmába, nem tudom, egyébként nem megyek be a kocsmába, de mondjuk, ha bemegyek a kocsmába, akkor már nem érzem úgy otthon magam. Nem vagyunk otthon, de fedett hely, de ez... Értitek, amiről beszélek? És szép lassan átváltozik az életem, mert nézek valakire, mert gyönyörködöm benne, hogy visszatérjek ehhez a képhez. És igen, újjászülettem, és elkezdődik egy változás az életemben, ez a megszentelődés. És ez egy folyamat. Úgy érzem ezt, mint ez a megszentelődés, mint amikor Isten bizonyos pozitív folyamatokat erősít az életedben, és a negatív folyamatoknak hát nem gátat szab, de így megnehezíti. Tehát érted, hogy mi? Tehát már nem élvezed, már nincs benne az az öröm. Már nem akarod csinálni. A jellemed változik, mert nézed a tökéletest. És amikor ő látja ezt a változást benned, akkor azt mondja, hogy jaj, ez nagyon jó, ez a pozitív, ezt jóvá írjuk, a negatív részt, ezt nem, ez betakarja a vér. És amikor ott állsz előtte, akkor azt mondja, hogy könyvek nyittatnak meg. Hát lesznek üres lapok. Lesznek üres lapok, amit elmosott a vér. És nem úgy van, hogy tartoztál Istennek, mert megittál a 3 sört lehúzva, és aláírva Jézus Krisztus javította. Hanem úgy, hogy nem is látszik. Nem látszik a 3 sör. Ezen mindig van jót mosolygok, mert az orvos azt mondta, hogy meg kell inni 4 sört egy fél óra alatt, mert ha van veseköved, akkor meg kell inni. Most ez egy ilyen bűnvallás. És de azt mondja, hiába írok fel bármilyen gyógyszert, ugyanazt csinálja. Tehát veseköved van, igyál meg 4 sört egy fél óra alatt. Az első az még azt mondja, legurul, a második már nem annyira esik jól, a harmadik már nagyon nehéz, a negyedik lehetetlen. Hazamentem, behűtöttem, örültem neki, fú, el fog múlni a vesekő, már kínlódok vele egy hete. Első pohár félig megiszom, hát ez szörnyű. Eltelt, nem tudom, 15 év, 20, és egyszerűen már nem esik jól. Mondom, miről beszél? Az első pohár lehetetlen. Megváltozott minden. Tudod, így Isten így felülír dolgokat. És meg kellett tenni, és jött a lányom, és nevetett rajtam, mert én szörnyű részeg vagyok, mert én csak vihogok és elalszok. És akkor jött és vallatott, és próbált kiszedni belőlem mindenfélét. És... Mit csináltál, amikor fiatal voltál, meg hogy voltak ezek a dolgok? És még jó, hogy a diktafon valamiért nem működött, de tényleg így volt, vissza akarta hallgattatni velem, hogy mit mondtam. És mondtam, hogy legközelebb inkább megyünk az orvoshoz, vagy nem tudom mi, de ezt nem csináljuk. Tehát nem esik jól. Úgy értem, hogy tényleg így Isten felülír bennünk dolgokat. Nem esik jól. Elmúlnak dolgok, és mások előjönnek. És mondom, Isten is gyönyörködik benned, hogy előhozhat dolgokat, hogy azt tudod neki mondani, hogy igen, ezzel egyetértek. És a mennyben egyformák leszünk-e, vagy sem? Én azt gondolom, hogy nem leszünk egyformák a jutalmak miatt, nem leszünk egyformák a koronák miatt. Tehát ezek nem fogunk egyformán fénylenni. Igen, ezek egy része annak, hogy a mennyben nem leszünk egyformák. De a jellemünk, érted? A legmélyebb részed, a jellemünk nem lesz egyforma. Mert az Istennel való kapcsolat, úgy értem, hogy az tényleg egy igazi kapcsolat. Tehát nem csak az, hogy megértettem valamit, hanem egy kapcsolatban élek Istennel. Őt ez érdekli. Nem a törvény, ahogy ma hallottuk, nem az, hogy mit tettél, jól vagy rosszul, hanem igazából egy kapcsolat érdekli. És ezért mondom, hogy nem leszünk egyformák. Megszületni ugyanúgy születünk újjá. De utána van egy kapcsolat, amiben magától jönnek dolgok. Ezeket gyümölcsöknek nevezi a Biblia. És a fát még soha nem láttam erőlködni. Vagy verjük a szilvát, hogy kéküljön, vagy nem tudom. Tehát így... Azok jönnek maguktól. És ha van egy jó kapcsolatod az Úrral, akkor igenis más a jellemünk. Nem vagyunk egyformák Sanyival. Nem vagyok egyforma veled. Nem tészta szaggatóval készül a jó keresztény, tudod, tök egyformák. Teljesen különbözőek vagyunk, és Isten ebben gyönyörködik. És ha ott leszünk a mennyben, nagyon különbözőek leszünk. De nem akarok hosszan beszélni, nem akarom igénybe venni tényleg a türelmeteket, de van egy, elmegyek és helyet készítek nektek, és ezt kérlek, hogy emlékezzetek erre. Erre tényleg azt gondoltam sokáig, hogy Jézus így elmegy, készít nekünk egy, jártatok már 5 csillagos szállodába? Jártatok már 6 csillagos szállodába? Hú, nagyon jól néz ki. 3 pincér jön és kérdezi, hogy mit szeretnél. És tényleg nagyszerű. De nem a tied valahogy, úgy nem érzed otthon magad. De én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Személyesen neked egy helyet. Úgy értem, hogy figyelem azt, hogy te mit szeretnél, tudom, hogy mi a vágyad, mi okoz neked a legnagyobb örömet, és egy olyan helyet készítek, ami neked készül. Érted? Isten egy ilyen helyjel vár minket a mennyben. Nem leszünk egyformák. Én annak a helynek nem biztos, hogy örülök, ami neked van, vagy nem érzem otthon magad, vagy te nem érzed otthon magad azon a helyen, ahol én. Nem tudom. Én például szeretem a régi bútorokat. De van, aki mondjuk minimalista, és teljesen más bútoroknak tud örülni. Vagy sorolhatnánk. De én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Nem leszünk egyformák a mennyben. De ebben Isten gyönyörködik. Ő erre fel van készülve. Úgy értem, hogy ebbe leli örömét. Amikor ott állsz majd, és azt mondod, hogy Uram, nem csak hogy a menny, hanem a menny neked. Érted? A mennybe van személyesség. Elmegyek, hogy helyet készítsek neked. Köszönöm.
Jó szavai, igazak, egyformán elégedettek leszünk.
Igen, messze elégedettek leszünk. Messze elégedettek leszünk. Nem csak a sportkocsi, hanem még piros is, mi? Maserati. Maserati.
Hát, beleszorult még valakibe valami? Attila.
Thank you.
Ha talán nem hallatszott bele, Attila azt mondta, hogy mindenkinek teljesen tele lesz a pohara, csak lehet, hogy különböző poharaink lesznek. De a te poharad az tele lesz. Ez milyen jó gondolat, igaz? Nagyon jó. Menjünk. Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak. Jövő héten ugyan itt, de máskor. Tehát eredményes élettalálkozó délután 4:30-tól 5:30-ig. Pénteken, ugyanígy pénteken. Sziasztok! Sziasztok!
Jó időpont! Bibliasuli előtt.